Üdvözlök mindenkit, ez a nap vendége a Trend FM-en, én Szatmai Róbert vagyok, és itt ül velem Lukács Miklós, cimbalomművész. Tehát akkor egy ilyen klasszikus kreatóri művész életet élsz. Kellő szabadsággal, azt csinálsz, amit akarsz.
Én zenész életet élek.
Hát
a zene az enyém.
Aha.
A zene az enyém. Én szeretnék velem valamit kezdeni. Figyelj, azt senki nem veheti el tőlem. Sok mindent elvehetnek tőlem. Lehetőségeket elvehetnek tőlem. Mit tudom, hangszeremet is elvehetik. Akarják. De a zene az enyém. Azt én szeretnék vele valamit kezdeni. Szeretnék valamit valamit kezdeni. És annak meg örülök, hogyha valaki ezt meg is hallgatja, vagy azt gondolja, hogy erre érdemes eljönni. Nem ezért csinálom. Azért csinálom, mert önmagamat szeretném kielégíteni ebben.
És gondolom sikerül.
Mi eddig sikerült. Eddig sikerült. Nem mondom azt, hogy nem voltak kompromisszumok az életemben, de hát kinek az életében lettek volna kompromisszumok, ez így teljes és egész. Valamikor én is csak ezt a megfelelési kényszert...
Ez meddig volt nála a jelen?
Hát nézd, én nem mondom azt, hogy volt, az se, hogy nincs.
Aha.
Talán mindig is lesz. És nem lett ennek vége. Nyilván egy színben mostak mindig, tehát tudod, ez hiába leszek 50 éves. De amikor nem csak itthon, külföldön, azt megértem, de itthon is néha oda kell mennem koncert után, hogy ott állnak 43-an a cimbalom mellett, és egyrészt vértem, hogy nehogy valamit kárt okozzanak a koncert után benne, mert már egyből fogják a verőt, meg a húrokat tapogatják, meg a pedált rugdossák. De hát van egy féltő szándék is bennem, hogy amikor oda megyek, meg de hát ők magas labdát látnak az én oda menetelemben, hanem azt látják, hogy
egyébként ez a hangszer külön neked készült, és van hozzá kötődésed, apukád készítette, ez ugyanaz, nem?
Nem apukám készítette, vagy apukám készítette.
Készítette.
Jancsó is.
Egy tével kevesebb, ugye? Igen.
Egy tével kevesebb, és milyen fontos.
Így van, igen.
Jancsó István, aki egy csodálatos hangszerkészítő mester.
Madácsóta tudjuk, hogy egy betű, az simán lehet egy vita alap, ugye? Ez világnézeti vita alapja. Igen.
De ebből nem lesz, a cimbalomból soha nem lesz.
Hátha.
De tény, hogy Jancsó István csodálatos hangszerkészítő mester nekem a cimbalom verseny után nekem készítette, amit 9 évesen úgy második helyezést értem el. És akkor kaptam apukámtól ezt a hangszert, igen.
Én mennyit érhet egy ilyen hangszer?
Hát nekem felbecsülhetetlen, de...
De mondjuk, ha mondjuk forintosítani kéne, nem magam...
A cimbalom olyan, mint egy autó.
Mondjuk, hogy bemegyek egy hangszerból, és kérek egy cimbalmot.
Van olyan, de megrendelsz. Tehát hála Istennek, ez is érdekes, és főleg külföldi megrendelések vannak, hogy ha mondjuk bemész egy hangszerkészítő mesterhez, és szeretnél egy új cimbalmot, akkor rá várni kell egy másfél-két évet. Tehát olyan nincs, hogy bemész a szalomba, és ott van 43 cimbalom, és abból kiválasztod a legjobbat. Tehát ilyen nincs. De olyan, hogy megrendeled, de ebben szép, ez azért szép, mert közben kreálsz egy saját magad elképzelése szerinti hangszert is, mert megkérdezi a hangszerkészítőmester, és akkor mit szeretnél, hogy legyen a pedál elhelyezkedése, a hangok, hogy itt szeretnél ez pedált, ami egy külön másik pedál, mindegy szakmai dolgok, milyen színe legyen, hogy legyen, hát, hogy gyakorlatilag ezt, ha neked van egy saját elképzelésed, akkor ezt megcsinálja a hangszerész, és ez egy nagyon jó dolog. Ez egy nagyon jó dolog. De mondom, visszatérve az előző gondolatomra, és akkor utána, érted, beszélgetnem kell az emberekkel, és el kell mondanom újra a zene, a hangszertörténetet, és újra nagyon kedvesen mindenkivel. Tehát például egyszer egy hegedűs vagy egy zongorista nem éli meg. Tehát érted, bemegy az öltözőjébe, leül, és akkor van. De hát nekem úgy oda kell mennem, és akkor megfogni a verőmet, meg vigyázni kell egy kicsit a hangszeremre, hogy ne tegyenek kárt benne, és akkor persze előadást tartok. Ami nem feltétlen baj, mert örülök neki, hogy érdeklődnek. Csak néha már egy kicsit fárasztom.
És tanítasz is most?
Már nem.
Már nem.
Már nem, 23 évig tanítottam. Hát kurzusokat adok, mint akár a Berkeley valenciai tagozatán, amikor meghívtak, hát most legutoljára a BMC-ben volt egy kétnapos kurzusom, és most a Fesztivál Akadémián is lesz egy cimbalom kurzusom.
Uh-huh. Ugye most a Fesztivál Akadémia fesztiválján találkoztunk. Milyen jó kis millió volt, nem? Ugye? Ott a abszolút.
Hát, csodálatos. Én most voltam ott először, de hát én nagy jövőt jósolok ennek a fesztiválnak. Uh-huh. Ez volt az első fesztivál.
Meg hát az, hogy tényleg a paraszti kultúra volt ott, nem az, hogy vidéki, egy vidéki gics, vagy valami, ja, hanem hogy...
Ezt meg kell őrizniük. Ez nagyon fontos, hogy megőrizzék, mert ki fog nőni ez a fesztivál, hála jó Istennek is, ennek nagyon fontos dolog, de ezt az egyszerűségét is, ezt a nagyon meleg fogadtatását is, szellemiséget meg kell őrizni. Nehéz ma ezt megcsinálni, de én úgy tudom, hogy jók ezekben van ez a fesztivál, és ez sikerülni fog.
Uh-huh. Váltsuk egy témát, ha már szóba kerültek az előítéletek, a mai beszélgetésünkben is morról lesz bizonyos szálakon. Nem olyan régen ugye megtörtént az, hogy a Aranyosi Pétertől visszavonták a Karinti díjat, és még ezelőtt, amikor ő bement a Gulyás Márton műsorába, akkor te kommentelted, vagy írtál egy posztot, hogy ez mennyire szánalmas, hogy a mai Magyarországon megjelenhet egy ilyen. Milyen világban élünk? Ez egy rasszista Magyarország, vagy mik az általános tapasztalataid erről?
Ha én azt mondanám, hogy ez egy rasszista ország, akkor általánosítanék, és ugyanolyan lennék, mint Aranyosi Péter, aki azt mondja, hogy a három sorban a Miskolci, nem tudom melyik moziban mindenki tetves volt. Tehát nyilván nem általánosítok, és nyilván nem fogok egy országra ilyet mondani. Hát nehéz erről beszélni, vagyis nem nehéz, hanem nagyon sok minden
azt
van.
Azt mondom, amit akarsz.
Nagyon sok minden van az ember felébe ilyenkor. Én azt gondolom, hogy egy felelős embernek, akire hallgatnak sokan és szeretik, és véleményformáló szava van, annak meg kell gondolnia azt, hogy mit mond, milyen környezetben mondja. Ami feltűnő volt, hogy ugye Aranyosi... Ezt mind magánember mondta, és nem egy műsora részeként, ahol nyilván megszokott sokszor, hogy a stand-up komikusok beépítik a programjukba a különböző etnikai csoportoknak, vagy bármilyen csoportoknak a viccelődését, vagy ércelődését, tök mindegy. Erre van, mindig is volt kelet. Tehát, hogy nyilván ez nem mondom, hogy jó, de megszokott. Tehát, hogy amióta van humor, meg amióta lehet látni ezt a tévében.
Ez egy érdekes dilemma, hogy meddig jó és mitől alpári, vagy mitől elfogadhatatlan. Mondjuk mint egy skót vicc például, vagy bármi.
Saját humorunknak kell lennie, tehát önirónia. Tehát én is szoktam cigány vicceket mondani, vagy mit, nem tudom milyen vicceket, de hát ez egy teljesen, hogy mondjam, nem azért más, mert én mondom, hanem azért más, mert gyakorlatilag nem sértek vele. Tehát azt mondom, hogy ha valaki magánemberként azt mondja egy műsorban, hogy az első három sorban feltételezhetően te tetves lettél, hogyha közelebb ültél a három sorhoz, vagy ott ültél bent, mert ott csak dakoták ültek, és azok pedig mind tetvesek voltak, az gyakorlatilag egy olyan megállapítás, amire egy négy csoportot is rá lehet húzni. Na most innentől kezdve, mint magánvélemény, amit ő elmondott, és nem műsort adott elő, azt kikérem magamnak. Mert ez nem igaz. Nem gondolom azt, hogy nem lettek volna tetvesek Miskolcon az emberek, de az se igaz, hogy mindenki tetves volt. Tehát, hogy tehát nem lehet, hogy mondjam, általánosítani. És ezt nem szabad így elengedni egy Gulyás Mártonnak a füle mellett. Mert ezt akkor le kell reagálni. Tehát érted, mi nagyon sokszor, én is kikérem magamnak, amikor a magyarokról általánosító, degradáló kifejezéseket tesznek külföldön. Kikérem magamnak.
Egyébként találkozol ilyennel néha, akár csak egy magánbeszélgetésben?
Persze. Kikérem magamnak, mert az, hogy egy-két ember elkövet bármit, vagy mond valamit, az nem azt jelenti, hogy ez az egész csoportra igaz. Tehát ilyen nincs. Ez hülyeség. És hülyeség az is, amikor valakire azt mondjuk, hogy egy népcsoportot megbízunk avval, hogy bűnöző. Hát ilyen bűnözés, meg olyan bűnözés, meg amolyan bűnözés. Nem. Nem. Mert óhatatlanul, ha azt mondják, hogy cigányság, vagy óhatatlanul azt mondják, hogy cigány, akkor ezt magamra veszem. Én az vagyok. És én tudom az életemet, és én ilyeneket nem szoktam csinálni. Szóval akkor most kiről beszélünk? És mint magyar is kikérem magamnak, amikor a magyarról azt mondják, hogy hát mert a magyarok ilyenek, meg a magyarok olyanok, meg a múltkor is itt volt egy magyar csoport, és azt csinálta. És kikérem magamnak azt, hogy a múltkori magyar csoport mit csinálta, az nekem semmi közöm. Én vagyok itt, Lukács Miklós, az meg a Gipsz Jakab volt. Így tessék megkülönböztetni a dolgokat. Tehát ezért mondom azt, hogy ezt én nem tartom jónak, másrészt tényleg felelős emberektől akár itt a műsorvezetőnek is a felelőssége.
Ő aztán bocsánatot is kért, azt hiszem kicsit később talán.
Igen, bocsánatot kért, egy pár napra rá. De hogy mondjam, őt egy nagyon éleseszű, nagyon szenzitív embernek tartom. És nagyon tisztelem őt attól függetlenül, hogy ezt most nem tartom jó cselekedetnek, hogy ő abban a pillanatban nem reagálta le, mert szerintem tökéletesen tudta, hogy miről van szó abban a pillanatban.
Mert lefogyott, vagy nem tudom.
Nem hiszem, hogy lefogyott. Szerintem a műsort nem merte kockáztatni, hogy megállítsa.
Ja, értem.
Sokan nézik, sokan szeretik. Kompromisszumot őt kötött abban a pillanatban. De sokan vannak így, kompromisszumot kötnek. Tudom, amikor vagy egy olyanban, vagy amikor olyan helyzet van, amikor mit tudom, tizen beszélgetnek egy csoportban, és te is ott vagy, és elhangzik 3-4 olyan mondat, ami neked nem tetszik, de hát rajta mindenki röhög.
Hát igen.
Akkor két dolgot tehetsz, vagy azt mondod, hogy kikérem magamnak, és szembe pisilsz, bocsánat, hogy ezt mondom így, vagy azt mondod, hogy... Te is mosolyogsz egy kicsit, vagy elmész.
És erről megint beszéltünk még a másik szobában, amikor vártuk a stúdió felszabadulását, hogy ez mennyire vagyunk konfrontatívak, mennyire merünk véleményt mondani, mennyire félünk, mennyire vagyunk gyávák. Ugye én mondtam azt a példát, amikor van egy verekedés, vagy egy részeg, valaki elkezd kötekedni a metróban, akkor általában az a bevett viselkedés és bevett látkép, amit látsz a szemed előtt, hogy mindenki ott lehagyja a fejét, és ott egy kicsit csúnyul.
Igen. Tehát, hogy igen, nem akarnak beleavatkozni, nem akarnak, nekik is megvan a maguk problémája, nem tudja, hogy hova fajul, mert lehet nála bármi, amitől ő a saját életét is veszélyezteti, és gyereke van, és családja van, és karrierje van, sok ez lehet már. Tehát ez az empatikus hozzáállás az, hogyha valaki bajban van, és elesett, akkor segítek rajta, ez kezd kihalni. Ez a telefon, belenézek, nem tudom, ott se vagyok című történettel még jobban felerősödött. De igen, ezt beszélgettük, hogy itt a Gulyás Márton kapcsán beszélgettünk, hogy ő miért nem reagált. De én azt gondolom, amikor szemtől szembe van egy műsor, és ő meghívta ezt az illetőt, és kíváncsi a beszélgetésére, és utána a műsor végén azt mondja, hogy nagyon jót beszélgettünk, és visszavárlak, akkor... Azt nem hiszem, hogy az már csak az, hogy jaj, egy kicsit arrébb menjek, mert féltem magam, hanem nem. Szóval ezek nem jó dolgok. És igazából politikát csináltak ebből az ügyből, ami megint csak nem szimpatikus, mert innentől kezdve megosztja az embereket, hogy éppen ki milyen oldalon van, és akkor azt is behúzza a kis táskájába, hogy éppen kimondta. Szóval sokszor a fától nem látjuk az erdőt, és hogyha valami elhangzik, akkor 3 nap múlva már politika van belőle csinálva, és akkor megosztja az embereket, ki milyen oldalon van. És a lényegről elveszi a figyelmet, hogy mi hangzott el, hogy mi történt. Hanem egy pillanat múlva, 5 nap vagy 10 nap múlva már sokszor az emberek nem is tudják, hogy miből indult ki ez az egész. Tehát ez ebből a szörnyű. És gyakorlatilag történt valami, ami hát igen, fáziskéséssel, jóval, a türelmi időn belül nem történt meg az, aminek meg kellett történnie, így a türelmi időn kívül ezek a bocsánatkérések nyilván gesztusok, és nyilván elfogadható, mert természetesen, főleg, hogyha ezt szívből is komolyan gondolja, mert mindenki megbotlik, tehát ilyen ember nincs, aki ne követne el a dolgot, ez egy emberi tényező. Nem tudom, hogy mennyire igaz, meg tényleg ennyit kellett volna erre várni, hogyha ennyire őszinte a bocsánatkérés. Nem tudom.
Hát igen.
Megvárni azt, hogy a sajtó mit reagál.
Hát meg, hogy milyen politikai játszmák születnek, hát biztos
akkor
most már...
ezek máshoz
igen,
vannak.
Igen.
Na mindegy, igen. Nekem ennyi a... Én úgy vagyok vele, hogy már nem beszélek róla. Tehát most beszéltem róla neked, Robi, meg a nyilvánosság előtt, de éppen ezt beszélgettünk egy pár emberrel, hogy igazából ezeket a dolgokat csak úgy lehet kezelni egy idő után, amikor mikor az űrzavar van, hogy nem veszünk róla tudomást. Figyelembe se vesszük. A közöny. Tehát annál nagyobb büntetés nincs, amikor jön egy közöny és egy nem odafigyelés. Főleg egy olyan ember számára, aki abból él, és arra appellál, és arra épít, hogy minél nagyobb legyen a nézettsége és a bűbája.
Uh-huh. Igen, igen. És hát ugye, mikor erről beszélgettünk korábban, akkor előkerült Hofi neve is, akit ugye te is sokra tartasz, én is, és ugye ő is néha játszott ezen a kétélű hangszeren, nem?
Tehát, hát figyelj, mire van igény? Tehát tudod, van ez a régi vicc, hogy Pista bácsi faluban van erre rasszizmus. Akkor Pista bácsi azt mondja, hogy nincs, de lenne rá.
Ezt posztoltad ki pont most, de ugye?
Hát, aztán régen talán.
Olvastam.
Tehát, hogy igen, szóval éppen mire van igény? Hát az embereket nagyon könnyű megvezetni, meg befolyásolni, éppen mire van igény?
Most egyébként ilyenekre nagyobb igény van szerinted a közérzetünkben, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt? Hogy látod?
Több, azok a források, hamarabb jutnak el információk az emberekhez, hát egyszerűen a technikai lehetőségek miatt, meg a virtuális tér miatt. Egyből mindenki véleményformáló lesz, mindenki tud mindenről, elindul egy fake news, egy idő után már fogalmad nincs, hogy miről van szó, egy idő után. Tehát ez a ködösít, ez a teljes, teljes zűrzavar. Tehát egy idő után teljes zűrzavar van, és akkor nyilván nagyon-nagyon nehéz ebben eligazodni egy egyszerű embernek, egy okosabb, intelligens embernek is nehéz ebből, de ő azért talán átlátja az egész helyzetet, és akkor reálisabban tud gondolkozni, mint csak az, aki várja azt, hogy na majd mit mondanak, na majd kikomni, akkor hova álljak. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván ez is, és ez a pillanatnyi, megtörténik valami, és két perc múlva tudsz róla. Tehát ez nem volt 30 évvel ezelőtt. Tehát meg az se volt, hogy ennyire, tehát bekapcsolod ezt a csatornát, teljesen más a kommunikáció, bekapcsolod azt a csatornát, ugyanarról a híró, megint teljesen más a kommunikáció. Ez az újság, erről így ír, az az újság pedig arról úgy ír. Tehát mintha nem ugyanabban az a világban élnénk. Uh-huh. Tehát komolyan mondom, ekkora különbség nincs a hír és hír között. Ugyanaz a hír. Ez történt ekkor és ekkor. Ezt úgy ki tudják csavarni, hogy én már azt sem tudom, melyik bolygón vagyok. Tehát, uh-huh. hogy, és akkor belegondolok abba, hogy egy egyszerűbb életet élő, nem ennyire aktív ember mit gondol erről, és mennyire befolyásolja a környezete, és mennyire befolyásolja az a fajta kisebb teritória, amiben ő valamilyen szinten próbál boldogulni, és ebben a boldogulásban benne van az is, hogy odaállni valamihez. Akkor szörnyű.
Na hát ilyenkor érdemes inkább egy szimbiózist jólemezt föltenni, és akkor abban megtalálja válaszokat.
Vagy tegye fel zenét.
Vagy bármilyen zenét.
Hallgasson zenét, olvasson könyvet.
És szálljon el a cimbalomtól, nagyon fontos.
Hát jó lenne, köszönjön.
Köszönöm szépen, itt voltál velem, Miklós.
Én köszönöm a beszélgetést.